Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívásokat. Mindig örömmel teszek eleget a könyvtáros kollégák fölkérésének, hiszen az önök munkája nagyon fontos, és az önök által működtetett intézmények a kultúrás kormányzat számára meghatározó értékkel, jelentőséggel bírnak. Miről is kéne beszélnem, ha jól tudom, 25 percet kaptam. 25 percben kellene összefoglalnom a legfontosabb dolgokat. Esetlegesen, ha volt olyan kollega, aki tegnap ott ült a Magyar Művelési Intézetben a Művelési Intézet nagy szakmai konferencián, ott hosszasan egy órás keretben próbáltam elmagyarázni, hogy az 1997-es 140-es törvény módosításából következően milyen kihívások és milyen feladatok várnak ránk, és mik azok a lehetőségek, amelyek számunkra adottak. Röviden erre is szeretnék kitérni. De mielőtt erre rátérek, ahogyan ott is, itt is a megszólásom vagy felszólásom elején problémáinkról és dilemmáimról szeretném önöket tájékoztatni, vagy megösztani önökkel. Az elmúlt fél év tapasztalata számomra az, hogy ebben a mai furcsa politikai térben, ahol egyébként nagyon nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, kultúrpolitikát hatékonyan művelni nem könnyű dolog. Nem könnyű dolog, az ember folyamatosan olyan küzdelmeket vállal föl, ahol a szakmai szempontokat szükségszerűen írják fölül pénzügyi szempontok. Az utóbbi hónapokban, vagy utóbbi hetekben mindenütt elmondtam, itt is el kell, hogy mondjam, hogy értsék is azt a szempontrendszert, meg azt a meghatározottságot, amely tulajdonképpen viszonylag szűk keretek közé kényszeríti a mi minisztériumi munkánkat, az alapvetően a pénz. Alapvetően két olyan az elmúlt 20 évet valamilyen módon jellemző igazságnak az összevetéséből adódik, amely mellett nem szabad elmennünk, hogy értsék, hogy értsük azt, hogy mi miért is történik, vagy mi miért is nem történik meg. Most már elmondom, mert így mindenki most várja, hogy te úristen, akkor most miről lesz szó. Az egyik alapvető igazság az az, hogy mi, akik a kulturális életben dolgozunk, mi, akik a kulturális életnek szereplői vagyunk, önök, akik meghatározó jelentőségű kulturális intézményeket működtetnek, napi szinten találkoznak azokkal az állampolgárokkal, akik szeretnének olvasni, műveltek lenni, akik szeretnék a munkájukhoz, a szórakozásukhoz az önök intézményét igénybe venni, vagy az intézményeknek a szolgáltatásait igénybe venni, azt tapasztaltuk, hogy sosem volt annyi pénz a kultúrára, mint amennyit szeretnénk. Azt tapasztaljuk most is, hogy mindig kevesebb jut a fontos kulturális feladatokra, célokra, mint amennyit mi jónak tartanánk. Én azt gondolom, hogy ebben nincs vita köztünk. Mindenkinek ez az elemi tapasztalat, most sokan bólogatnak, pislognak és jelzik azt, hogy igen, ők is így érzik. Ennek persze sok szintje van, fenntartó állam, az állampolgároknak a fizetőképessége. Én mindig elcsodálkozom azon, hogy például hogyan tudjuk megtölteni estéről estére az operaházat ilyen jegyárak mellett. Múltkor kiszámoltam, azt hiszem pénteken voltam az anyagi, nem szombaton voltam. Kiszámoltam azt, hogy egy előadáson 8 millió forint folyik be az anyagi, annyi pénzért vásárolnak jegyet egy este során, hogy ez egyszer hogy lehet győzni, hogy egy átlag magyar állampolgár minden bizonyan nem tudja kifizetni a 12 ezer forintos jegyet. Tehát egy ilyen problémával is szembe kell néznünk, hogy a valós fizetőképes kereslet az szűkül. És a másik igazság, ami ezzel szemben áll, az az, hogy az elmúlt 20 évben mindig többet fordítottunk kultúrára az adófizetők pénzéből, mint amennyi rendelkezésre állt, mint amennyit lehetett volna, mint amennyit a magyar költségvetés mozgástere, vagy inkább úgy fogalmazok, mint amennyit a magyar gazdaság által megtermelt pénz, az lehetővé tett volna. És ez a két igazság látszólag nagyon súlyos igazság, és látszólag ez a két igazság egymást kioltja, tehát, hogy több pénzt kellene fordítanunk a kultúrára, nem elég az a pénz, amit a kultúrára fordítunk, szeretnénk, hogyha sokkal több mindent, sokkal magasabb színvonalon tudnánk megvalósítani, a másik oldalon pedig azt mondjuk, azt állítjuk, hogy még így is többet fordítottunk a kultúrára annál, mint amennyi rendelkezésre állt, mint amit a magyar gazdaság által megtermelt pénz lehetővé tett. Sőt, én azt állítom, hogy Magyarország vészes eladósodásában, ha nem is nagy mértékben, csak nagyon kicsi mértékben, de még a mi ágazatunk is benne van. Ez nagyon fájdalmas dolog. Nagyon fájdalmas dolog, hogy az ember ilyet mond, és nem azért mondom, hogy magyarázzam a bizonyítványunkat, nem azért mondom, mert kellemetlen és kényelmetlen és rossz dolgokat akarnék ma itt bejelenteni, mert alapvetően a könyvtárosi területet csak örömhírekkel tudom ma fölvigasztalni, vagy vigasztalni, de attól még a tény tény, és nem árt, hogyha szembenézzünk vele, és hogyha értjük a folyamatokat, hogy igenis az elmúlt 20 évben a magyar társadalom minden nagy ellátórendszerre többet fordított annál, mint amennyit lehetett volna. Többet fordítottunk egészségügyre, többet fordítottunk oktatásra, többet fordítottunk a szociális rendszerünkre, többet fordítottunk sportra, és a többi, mint amennyit lehetett volna. Mindegyiknél, mindegyik területen a területet képviselő szakemberek, elhivatottan küzdő, dolgozó, a szakmájukat szerető, a hivatásukért élő szakemberek úgy érzik, hogy ez nincs így. Valójában mindenhol kevesebb pénzt fordítottunk, vagy költöttünk el, mint amennyit kellett volna. Hát állandóan attól hangos a sajtó, hogy nincs pénz a pedagógus életpálya modellre, hogy nincs elég pénz az egészségügyi rendszerre, hogy nincs elég forrásunk a szociális rendszer, és hogyha az ember egyébként bemegy egy szociális létesítménybe, elmegy egy árvaházba, elmegy egy fogyatékosokkal foglalkozó intézménybe, akkor azt látja, hogy a körülmények katasztrofálisak. Tehát, hogy sokkal több pénzt kellene oda fordítani, és hogy egyébként a bennük dolgozó szakemberek sincsenek megbecsülve. De ettől még ez a két igazság egyformán igazság. Ennek a két igazságnak a tartalma kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, de attól ez még igaz. Attól még ez igaz. És mindebből az is következik, hogy lehet persze a politikai küzdelmekben egyik pártnak a másikra mutogatni. Lehet azt elmondani, és még igaz is, hogy 2002 és 10 között duplájára nőtt az államadóság. Ez a választópolgárokat már nem érdekli, és nem vigasztalja. De ebből most én nem a pártpolitikai dimenziókat akarom önöknek tehát kibontani. Nem pártpolitikai dimenzióba akarom helyezni ezt a problémát, hanem szélesebb összefüggésrendszerbe szeretném helyezni, és magunk számára egyértelművé tenni azt, hogy így Magyarország tovább nem működhet, ahogy az elmúlt 20 évben működött. Miközben persze és van egy személyes ellentét is, vagy ellentmondás is ebből, egy rám vonatkozó ellentmondás, majd azt is mindjárt elmondom. De a lényeg az, hogy ma Magyarország abban a helyzetben van, hogy csak az idejében több mint 1000 milliárd forintot fordítunk kamat törlesztésre. 1000 milliárd forintot. Tessék ezt összehasonlítani azzal, hogy idén az általam vezetett államtitkárság körülbelül 30 milliárd forintot fog az év végéig elkölteni. Ebben minden benne van. Ebben benne van az összes országos közgyűjtemény, ez is, ahol most éppen vagyunk. Benne van az összes nagy művészeti intézményünk, az Operától a Nemzeti Színházig. Ebben benne vannak azok a támogatások, amelyeket adunk, közvetlenül mi adunk bizonyos intézményeknek, vagy szervezeteknek. És hogyha még ehhez hozzáveszem azt, hogy a Nemzeti Kutatáslapnál befolyik idén 11 milliárd forintunk, abból elköltünk körülbelül 7-et, hogyha hozzáteszem, hogy a Nemzeti Filmalaphoz befolyik körülbelül 6,5 milliárd, elköltünk belőle mondjuk 4-et, hogyha hozzáteszem azt, hogy a színházak támogatására elköltünk még másik 15 milliárdot a belügyminisztériumtól, hogyha hozzáteszem még, hogy mennyit költünk el valamilyen normatívának az átadásával kultúrára, központi forrásokból, hogy a külföldi kulturális jelenlétre mennyit költünk a KIM közigazgatási igazsági minisztériumnál, hogy mennyi pénzt költünk el kulturális cserekapcsolatokra a külügyminisztériumnál, akkor összejön kb. 100 milliárd forintos összeg. Ebben az évben az állam tehát a kormány közvetett és közvetlen módon a saját bevételeiből, tehát az önök adóforintjaiból 100 milliárd forintot áldoz a magyar kultúrának az életben tartására. Ehhez jönnek még az önkormányzati források. Hát, hogyha ezt a 100 milliárd forintot szembeállítjuk az 1000 milliárd forintos kamattörlesztéssel, akkor az ember kétségbe esik. Mert és persze elkezd számolni rögtön a fejében, mi lenne, ha fel annyi lenne az adósságunk, mint amennyi, és akkor 200 milliárdot tudnánk fordítani mondjuk kultúrára. Milyen jól hangzik. Így el tudnám költeni, 5 perc alatt tudnám elkölteni, tehát ez, és önök is. És önök is pontosan tudják, hogy hol lehetne ennek helye. Tehát ebből az is következik, hogy sajnos a mi általunk megtermelt, és elsősorban a magyar gazdaság által megtermelt adóforintokból nagyon-nagyon jelentős részt nem arra fordítunk, amire szeretnénk, hanem arra fordítjuk, amire muszáj, adósságtörlesztésre. Én ezt csak azért mondtam el, mert a minisztériumi munkában is következetesen azt érvényesítem, hogy gazdasági szemléletet azt igenis a szakmai szempontok mellé kell rögtön helyezni. Olyan nincsen, hogy csak mindig szakmai szempontokról beszélünk, és nem törekszünk a helyes gazdálkodásra. Én az intézményvezetőktől is ezt várom el. Ezért cserébe is adok valamit, ha tudok. Idén például az állami intézmények azt kapták ajándékba, idézőjelben mondom, mert már ez is öröm, már ez is ajándék, hogy lássák egy államtitkár kis csatáinak az örömét, vagy győzelem, kis csatáinak a sikerét, hogy az a több mint 2 milliárdos zárolás, ami a területet érintette, az az állami közgyűjteményeket nem érintette egy kivételével. Ugye a Szépművészeti Múzeumtól 100 millió forintot fogunk zárolni, vagy 100 millió forintot zárultunk. De se az Országos Széchenyi Könyvtártól, se az Idegen Nyelvű Könyvtártól látom főigazgatóasszonyt, se az Orvostörténeti Múzeumtól, se a Nemzeti Múzeumtól egyetlen egy forintot nem zárultunk. Ezt abban a dimenzióban tessék értelmezni, hogy mondjuk független színházak vezetői rendszeresen üzengetnek a minisztériumnak, hogy ők miért nem kapják meg a pénzüket, ami jár. Az államnak az a megközelítés, és az én személyes politikai megközelítésem az, hogy, na most megengedhet, hogy többet beszéljek, ez már több lesz, mint 25 perc, nem baj. Az államnak az az elsődleges szempontja, és nekem a személyes megközelítésem is, hogy elsősorban nekünk az állami intézményeket kell életben tartanunk. És nem azért, mert valamiféle tárcasovinizmus, vagy valamiféle szakmai túlbuzgóság, vagy valamiféle görcsös ragaszkodás a saját intézményrendszerünkhöz hatalmi politikai szempontból ezt indokolja, hanem azért, mert ennek a nemzetnek a legfontosabb tudományos, kutatói, elméleti és gyűjteményi bázisa ezekben az intézményekben összpontosul. Hát gondolom, hogy itt nem kell megmagyaráznom az Országos Széchenyi Könyvtár jelentőségét, szerepét és helyét a magyar szellemi életben, és adott esetben a pozícióját, vagy ahova szeretnénk pozícionálni, egy nemzetközi viszonyrendszerben. Na most ez az, amit talán így a problémáinkról és a gondolkodásunkról szerettem volna jelezni, és azt, hogy értsék azt, hogy én amiért sokan károsztatnak, hogy egy alapvetően a művészeti életből érkezett ember miért preferálja mindig inkább a közgyűjteményeket, meg a közművelési intézményeket, mint mondjuk bizonyos művészeti aktivitásokat. Ez különben nincs így, csak szeretik így kiélezni, mert a magyar társadalomban, meg a magyar szellemi életben is ugye mindig az érvényes, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, és hát mindenkitől el lehet venni pénzt, mindenkitől lehet zárolni pénzt, csak tőlem nem. És akkor az úgy jó lesz, úgy igazságos. Az úgy igazságos lesz. Én néha úgy szoktam mondani az állami közgyűjtemények vezetőinek, nem nagyon tapasztalom ezt, hogy olyan jó lenne, hogyha szolidárisak lennének a tárcával, és mondjuk amikor aláírási tiltakozások, vagy aláírásokon keresztül, vagy aláírásgyűjtő akciókkal tiltakoznak a tárca ellen, hogy valamelyik alternatív művészeti szervezet nem kapta meg a 2,5 millió forintját, akkor mondjuk ki lehetne állni, és azt lehetne mondani, de ezzel szemben sikerült az állami közgyűjteményeket életbe tartani. Most gondolják azt el, hogy az erődőművészeti területről 500 millió forintot zároltunk, most mi lett volna, hogy én ezt az 500 millió forintot szétosztom mondjuk a OSK és az Idegen Nyelvű Könyvtár között. Tehát az Idegen Nyelvű Könyvtárnak az éves állami támogatása nem éri el az 500 millió forintot. Hát akkor most miről beszélünk? És megengedheti magának azt egy kultúrállam, hogy amennyiben Magyarország még az, de ez csak úgy lábjegyzet volt, megengedheti magának egy kultúrállam azt, hogy meghatározó jelentőségű állami intézményét nem tartja életben, nem működteti? Szerintem nem. Nekem nagyon sokan szokták azt mondani, és itt a zárolások kapcsán súlyos politikai szakmai vitákba keveredtem bele, hogy Bezzek Lébezberg idejében. Na most ezt olyan emberek mondják, akiknek halvány fogalmuk nincsen, sem arról, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium milyen szervezeti formában működött, milyen területek tartoztak hozzájuk, hogy nézett ki a költségvetési forrás megosztás, és hogy mely területeket finanszírozta a minisztérium. És ez azért fontos, mert szerintem mint hogy én magam is számtalanszor hivatkozom a betleni konszolidáció sikereire a kulturális életben és a kulturális intézményrendszerben, nem mindig mindent követendő példaként fölemlegetve, mert gondolom, hogy az állami közgyűjtemények vezetői lennének az elsők, akik szívinfarktus közeli állapotba kerülnének, hogyha én most bedobnám, hogy az 1922-es gyűjteményegyetemi törvényhez hasonlóan újra vonjuk össze a nagy állami gyűjteményeket. Sőt, köztudott, hogy én kifejezetten összevonás ellenes vagyok. Ezt az önkormányzati intézmények esetében is így gondolom, és az állami intézmények esetében is így gondolom. Az, hogy egy differenciált kulturális területen önálló intézményekben lehet megvalósítani a szakmai munkát, és lehetőleg ez önálló gazdálkodást is biztosítani, mert én azt gondolom gazdálkodó emberként, hogy akkor tudok valamit elérni a kulturális területen, hogyha én osztom a saját pénzeinket, és nem a Vidékfejlesztési Minisztérium, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Hát gondolom, ugyanez van kicsibe is, nem? Hát ez szerintem jogos elvárás a mi szakterületünk részéről, hogy küzdünk azért, hogy önálló működésű, önálló szakmai és pénzügyi irányítású intézményrendszerünk legyen. Most a Klebersberg időket fölemlegetve azért mégiscsak azt kell elmondani, és ezt azoknak mondom, akik most éppen nincsenek itt, de nekik is el fogom mondani, hogy ha megnézik a két világháború közötti állami mecenatúrát, és végig gondolják azt, hogy való igaz, hogy a Klebersbergi minisztériumnak az állami költségvetési része 10% volt. Tehát ez egy nagyon nagy pénzről beszélünk, ami fölment ugye Hohmann idejében egy rövid ideig, tehát 12%-ig fölment. Na de kérem szépen, azért ugye az nem egy klasszikus értelmevett kulturális minisztérium volt, ahol nem csak azok a területek tartoztak oda, amelyek jelen pillanatban a kultusz vagy a kulturális államtitkárságnál vannak, hanem tulajdonképpen majdnem minden, ami most az emberi erőforrások minisztériumához tartozik. És hogyha így nézzük, akkor azért sokkal árnyaltabb a kép, mert egyébként a nagy emberi erőforrások minisztériumának a költségvetésében, miben az egészségügy, szociális ügy, oktatásügy, sport, kisebbségügyek, egyházügyek, minden benne van, és mi is, annak a költségvetéséből a kulturális államtitkárság az idei évben mindösszesen 6,2%-kal részesedik. Tehát az a 29,2 milliárd forint, ami az idei terv főösszegünk, és ami mondom valamivel följebb megy, zárolások ellenére is valószínűleg, mert ugye azért a rendkívüli kormányzati intézkedések keretterhéből mindig valamilyen célfeladatra kaptunk plusz forrásokat, ez most jobban szól. Ugye az a 30 milliárd forint, az csak 6% a minisztérium egészében. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tessék megnézni, hogy a Klebersberg időkben szűken véve a mi területünk, tehát azon területek, amelyek most a mi államtitkárságunkhoz tartoznak, ezen területeken mit támogatott az állam? Föntartotta a saját intézményeit, azon nagy közgyűjteményeket, amelyek például a gyűjteményetembe tartoztak, amelyeknek az utód intézményei most is léteznek. Például ez a könyvtár is, ami akkor még a Nemzeti Múzeum részeként a gyűjteményegyetemnek az egyik meghatározó eleme volt. Föntartotta a legfontosabb állami művészeti intézményeket, és itt van vége. Itt van vége. Nem tartott fönn vidéki múzeumot, nem tartott fönn vidéki könyvtárat, nem tartott fönn vidéki színházat, nem tartott fönn fővárosi színházat, egyetlen egyet se. Tehát a Nemzeti Színház, Állami Operaház, ez a kettő, és kész. Tehát nem adott támogatást pályázati formában független színházi társulatoknak, nem finanszírozott könyvkiadást, folyóiratkiadást. A kultúra ennek ellenére élő volt, pezsgő, és javarészt a magánaktivitásra épült. Ez az igazság. Ezzel kell szembenézni. A Nemzeti Kulturális Alap folyóiratkiadási kollégiuma nem támogatta a Nyugatot, meg nem támogatta, nem tudom én, a Keletet. Ugye? És még sorolhatnánk tovább. Herceg Ferenc nem pályázott a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Ebben, higgyék el, amit most mondok, nincs semmi cinizmus. És nincsen benne az, hogy az volt, hogy azt a modellt kéne most is működtetni. Csak szeretném jelezni, hogy hihetetlen mértékben bővültek az állami feladatok, amelyeknek egyébként én most is állítom, hogy bőven több, mint az 50%-a olyan feladat, amit nem kéne az államnak ellátnia. És amiben az államnak nagyon-nagyon kevés szerepet kellene magára vállalnia. De ez egy messzire vezető probléma, ezt, amit eddig elmondtam, csak azért szerettem volna egyértelművé tenni önök számára, hogy az a folyamat, amelynek részesei vagyunk, és az a jogszabályalkotási folyamat is, amelyik zajlik, és amelynek eredményeképpen szerintem komoly csatákat nyertünk meg, és tudtuk elfogadni a 90-140-es törvénynek az átfogó módosítását, az milyen módon determinált. Ah. És hát persze most végére hagytam az én személyes, mondjuk, hogy vívódásaimat, vagy azt az ellentmondást, az ellentmondásos helyzetnek a bemutatását, amivel egy államtitkár küzd. És ezzel gondolom, hogy más területeken is így léteznek, bár a mi területünk valóban speciális, én mindig mindenkinek szeretettel ajánlom figyelmébe Klebelszberg Kuno minisztériumi beiktatási beszédének az utolsó két bekezdését, ahol ugye leírja a területnek a szubjektív voltát, és azt a speciális helyzetet, ami a mi területünk irányítására vonatkozik, azaz, hogy milyen érzékenységekkel kell nap mint nap szembesülnünk és találkoznunk. Mi kicsit pszichológiai államtitkárság is vagyunk bizonyos értelemben. Na most ebből az is következik, hogy itt egyszerre kell egy államtitkárnak rendkívül szigorú költségvetési fegyelmet és gazdálkodást tartani, és ezt én meg is teszem. Mert én határozottan és nagyon komolyan veszem, és határozottan képviselem azt a kormányzati szándékot, hogy az államháztartási hiány a tervezetnél több ne legyen. Ez egy nemzetpolitikai, stratégiai cél. Ezt nem lehet elkomolytalankodni, és akárki akármit mond, ez a jelenlegi helyzetében Magyarországnak a legfontosabb. Ebben nem engedhetünk. Ebből a szempontból a Nemzetgazdasági Minisztérium mellé föl kell sorakozni, és nyavajgás nélkül végigvinni bizonyos kemény lépéseket. Másik pedig az, hogy alapvetően egy kutatási államtitkár mégiscsak lobbista a kormányon belül, és joggal várja el a kutatási államtitkártól, meg a kutatási felelős minisztertől is azt a szakmai közösség, nem csak a könyvtárosok szakmai közössége, hanem a művészek is, hogy próbáljon a tortából minél nagyobb részt kihasítani. Hogy próbáljon minél több pénzt szerezni a területének. És ez két megint látszól a feloldhatatlan ellentét, amit valamilyen módon egyszerre kell megvalósítani. Én csak azt szeretném elmondani önöknek, ha hiszik, hanem ezen dolgozunk. Tehát erre törekszünk. Most nézzünk néhány dolgot, amit a könyvtárakkal kapcsolatban szeretnék elmondani. Az ősz elején benyújtotta a kormány a parlament elé ugye a 90-140-es törvénynek a módosítását. Ennek a módosításnak a legfőbb része a vidéki múzeumi rendszer átalakításáról szólt, arra vonatkozott. Most zajlanak az átadás átvételi tárgyalások, nagyjából a vége felé tartunk. Én azt kell, hogy mondjam önöknek, azt kell, hogy jelentsem tulajdonképpen, hogy 90% fölött zökkenőmentesek a tárgyalásaink, és hogy nagyon jó a fogadókészség az önkormányzatok részéről, mind a megyei jogú városok, többségében a kisebb települések részéről is. Van olyan kis települési vezető, aki meglepődött, hogy ő tényleg fog kapni egy intézményt, de hát ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát sajnos olyan tapasztalataim vannak az utóbbi fél évben, vagy olyanokat gyűjtöttem be, hogy az ember leül egy alpolgármesterrel tárgyalni, ő hívott meg engem, nem én hívtam meg őt, az intézmény sorsa, és amikor megkérdezem, hogy mennyi a települések költségvetési főösszeg, akkor nem tud rá válaszolni. Tehát ezek komoly problémák. És megkérdeztem, hogy van-e hitele a városnak, van államtitkár úr, és mennyi, azt nem tudom. Tehát így nehéz azért tárgyalni fenntartókkal egy intézmény jövőjéről, sorsáról. Vannak ilyen húsba vágó tapasztalataim. Na most a múzeumi területet érintette leginkább. Számos módosítást értünk el, szerintem kifejezetten jó irányú módosítást a közművelési területen, és erről azért kell majd beszélnünk, mert tegnap a könyvtári területről is beszéltem a Magyar Művelési Intézetben, mert itt vannak dolgok, amik egymásba érnek, amiket szerintem nem árt magunk számára a jövő szempontjából tisztázni, mint feladatot, meg mint kihívást. És hát a közművelődés területén óriási nagy lehetőséget fog jelenteni számunkra, hogy újjá szervezzük a megyei közművelési feladatellátást. Minden megye székhelye lesz egy 4 fős módszertani központunk. Nem engedjük ki a kezünkből, tehát a Magyar Művelődési Intézet helyére november 30-ával fölálló Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet, amelyik az minisztériumik legfontosabb háttérintézménye lesz az én elképzelésem szerint, Ennek a Nemzeti Közművelési és Közgyűjteményi Intézetnek lesz mind a 19 megyeszékhelyen 4-4 fő alkalmazottja, akinek az lesz a feladata, hogy abban a megyében a közművelési feladatot koordinálja, a szakfélti rendszert működtesse, a legkisebb településnek a kezét se engedje el, vagy ha korábban elengedte a megyei önkormányzat, vagy a megszűnt megyei művelési központ, akkor megfogja újra ezeknek a településeknek, civil közösségeknek, egyházi közösségeknek a kezét. Erre 1,1 milliárd forint többletforrás sikerült kiküzdenünk, tehát csak azért jelzem, hogyha elfogadja az országgyűlés a költségvetési törvényt, hogy azért néha sikerül ebből a tortából kihasítani magunknak többletforrást, figyelembe véve persze azt, hogy csak addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér. Tehát erre lesz 1,1 milliárd forintunk, és én remélem, hogy ebből számos olyan program is be fog tudni indulni, ami a könyvtárak számára is muníciót jelenthet. A könyvtárosi területet érintően én azt gondolom, hogy sikerült a szakmai szervezetekkel együttműködve egy olyan módosítási csomagot átvinnünk, amivel a szakma megelégedett, sőt, aminek a szakma örült. Én most is megköszönöm a segítségüket, és azt is, hogy a két fontos könyvtáros szakmai szervezet vezetői, azok végigülték a parlamenti vitát, mind a kettőt, az általános és a részletes vitát is. Azt hiszem, hogy erre az elmúlt 20 évben nem volt példa, arra sem, hogy parlamenti vitára meghívják a közgyűjteményi szakmai szervezeteknek a vezetőit, elnézést ezért a kis öndicséretért, de arra sem, hogy valóban ott is ültek, és ez, hogy a könyvtárosok mind a két vitát végigülték, ez számomra nagy öröm és nagy megtiszteltetés volt. Őnekik fárasztó volt, mert néha teljesen ostoba a felszólásokat kellett végighallgatniuk, de hát mindennek megvan az ára. Amit külön szeretnék kiemelni, az két dolog. Egyrészt, hogy azzal együtt, hogy a megyei könyvtárakat átveszik a megyeszékhelyek, én azt gondolom, hogy sikerült azt elérni, és nekem a kormánypárti többség frakcióiban a megyei jogú városok polgármesterével elfogadtatni, hogy nemhogy városi könyvtárra alakulnak ezek, hanem még a meglevő városi könyvtárak is át kell, hogy alakuljanak megyei könyvtárakká. Tehát a megyei könyvtári rendszert nem csak hogy megmenteni, hanem az én megítélésem szerint megerősíteni is sikerült. Persze ez majd az önök munkájától fog függni, hogy ezt valóban meg is tudjuk-e csinálni. A jogszabályi kereteket, meg hozzáfinanszírozás szerintem el tudtuk indítani, hozzá tudtuk tenni. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egyrészt nevükben is megmaradnak megyei könyvtárak, tehát a megyei és a városi, ahol párhuzamosan van a megyei és városi könyvtárak, azok összeolvadnak, de a nevükben megyei könyvtárak lesznek, és a feladatkörükben is számos megyei feladatot fognak továbbvinni, sőt, újabb feladatokat is kaptak. Tehát nőtt a hatáskörük, nőtt a feladatuk, és a plusz feladatokhoz többletforrást is kapnak. Én azért szeretném azt mondani, hogy a kollégáimtól, a minisztérium, én azt várom el, hogy ezeknek a többletfeladatoknak, meg az egyébként is meglévő megyei feladatoknak a végrehajtását azt szigorúan ellenőrizzék és hajtsák be. És ezt azért mondom, mert a személyes tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy most is voltak olyan megyeszékhelyek, ahol a megyeszékhelyi könyvtár vezető, hát a vezetőt nem különösebben izgatta azt, hogy a megyeszékhelytől 30 kilométerre van egy kis település, és nem ártana neki legalább szakmailag segíteni. Akinek nem inge, ne vegye magára, ne haragudjanak, nem akarok senkit megbántani, de ettől a tény még tény. Én pedig olyan rendszert szeretnék, ahol a megyei könyvtárak szakmai vezetői sem engedik el a legkisebb település könyvtárosának sem a kezét. Ehhez még egyszer mondom, jogszabályi garanciákat sikerült előírni, és reményeink szerint némi forrást is. Most nézzük azt, hogy hogyan állunk forrás oldalon a jövő évtől kezdődően. Ugye az önkormányzatok által fenntartott közművelési és közgyűjtemi intézményeknek a finanszírozását továbbra is a belügyminisztériumból fogjuk ellátni, viszont ennek az elosztását azt az EMMI, az a mi minisztériumunk szabályozza, mint ahogyan a színházi területén ezt eddig is megtette. Ez egy új dolog. Én, hogyha ha eredményről tudok beszámolni önöknek, akkor az az, hogy az elmúlt 20 év bizonytalanságát, átláthatatlan költségvetési szerkezetét, az önkormányzatoktól számon kérhetetlen feladatokat, azt most megváltoztattuk, a költségvetési szerkezet világos, a költségvetésből tisztán látszanak az államnak a szempontjai, az elvárásai, az állam által meghatározott feladatok, és világos az is, hogy a fenntartótól mit várunk el, és hogy milyen címen adjuk neki a forrást, és azt nem fordíthatja másra. Ez azért fontos, mert önök nagyon jól tudják, hogy 2009-ig volt egy úgynevezett kulturális normatíva, amely normatívát a belügyminisztérium lakosságszám arányosan adta az önkormányzatoknak, hogy azt milyen célokra használta az önkormányzat, hogy éppen milyen kulturális intézménynek adta oda, vagy nem adta oda. Persze tudjuk, hogy soha nem volt elég az a normatíva az intézmények finanszírozására, tehát még ezt nagyon vizsgálni sem érdemes, de ezt minden esetre az állam nem tudta ellenőrizni, és nem tudta számon kérni. 2009-ben bekövetkezett az igazi katasztrófa, a szocialisták összevonták a normatívákat, lett egy normatíva, ami egyébként azt is magával hozta, hogy még kevesebb lett az a pénz, amit kultúrára lehetett fordítani, meg egyébként amit más célokra is lehetett fordítani, és aztán végképp nem lehetett számon kérni, hogy akkor most az a normatíva, amit te önkormányzati normatívaként megkapsz az államtól, az most igazgatási normatíva, vagy sportnormatíva, vagy múzeumi feladatokat szolgáló normatíva, vagy könyvtári feladatokat szolgáló normatíva, vagy közművési feladatokat szolgáló normatíva. Na most ennek véget vetettünk. Már amennyiben az országgyűlés megszavazza a költségvetési törvényt, és megszavazza azt a nemzetgazdasági minisztérium által benyújtott módosító indítványt, amit tudom, hogy sokan ismernek, mert már többekkel itt a teremből erről beszélgettem, de ami egyértelművé teszi azt, hogy azt a 17,6 milliárd forintot, amit jövőre a belügyminisztérium forrásaiból önkormányzati közművés és közügyemény feladatellátásra fogunk fordítani, mire kell fordítani. Ezt a módosító indítványt természetesen mi dolgoztuk ki, nem az NGM, csak hát a kormányzati feladati megosztásnak megfelelően a költségvetéssel kapcsolatos módosító indítványokat a költségvetési törvényt benyújtó nemzetgazdasági minisztérium nyújtja be a parlament elé. Én azt gondolom, hogy ha nem lesz különösebben probléma, és úgy néz ki, ugye, hogy azt az elvárt kiadás csökkentést, amit az Unió megfogalmazott felénk, illetve részben az IMF megfogalmazott felénk a jövő évre nézve is tartani tudjuk, akkor ezzel a 17,6 milliárdos főösszeggel fogjuk tudni elfogadni a költségvetési törvényt, mármint ennek a feladatnak ez a főösszege, és reményeim szerint, mint hogy a politikai támogatottság meg lesz, ezt a részletes bontást is tartalmazni fogja a költségvetési törvény. Én tudom, hogy ez a 17,6 milliárd forint kevesebb annál, mint amit jó lenne ezekre a célokra fordítani. Tehát megint azt tudom mondani, hogy érvényes az az igazság, nem tudunk annyi pénzt fordítani az önkormányzati közművés közgyűjtemény feladatellátásra, mint amit szeretnénk. De higgyék el, hogy ez még így is több annál, mint ami adható lenne, és ha csak a normatív részét nézzük, akkor abból az derül ki, hogy sikerül visszahoznunk a 2009-es állapotot, ami éppen önmagában nem vigasztaló, de annál sokkal több, mint ami tavaly és tavaly előtt volt. Jól mondom? Igen, 10, 11, 12, tehát ebben a három évben. Nézzük meg ennek a 17,6 milliárd forintnak a felosztását, és ezt azért szeretném önökkel ismertetni, hogy a gondolkodásunkat, a logikánkat, az én személyes gondolkodásomat is megértsék, és utána azt is lássák, hogy az lesz a következő évek feladata a kultúrpolitika számára, hogy amennyiben, hangsúlyozom, a magyar gazdaság teljesítőképessége ezt megengedi, tehát nőni fognak az államháztartásnak a bevételei, növekedni fog a gazdaság teljesítőképessége, akkor ezt a 17,6 milliárd forintot tornásszuk fölfele, viszont az elosztási elveken egyelőre nem szeretnénk változtatni, egy-két helyen vannak javaslataink, majd azt is már elmondom, hogy hol. Ugye egyrészt önállóan fogjuk finanszírozni a megyei székhelyvárosoknak a múzeumait. Ott egyértelműen látni fogja mindenki, hogy a Szegedi Móra Ferenc Múzeumnak a támogatása ennyi. És ez mindegyik múzeumra lebontva ott található a költségvetési törvényben. Ahogyan az elmúlt 20 évben ott voltak a színházak, most ezentúl ott lesznek a múzeumok is, nevesítve. Ennek az is az értelme, hogy így a 19 nagy megyei székhelyi múzeum így önálló sorra lebontva megtalálható, hogy a forrásokhoz is hamarabb fognak hozzájutni. Ez katasztrófa, ami most van, hogy vannak források, amit decemberben utal ki a minisztérium. Ezt nem lehet megengedni, így nem lehet működni, így nem lehet az önkormányzattól se elvárni semmit sem, meg az intézményektől sem lehet elvárni semmit sem, hogy az év végén adjuk oda azokat a forrásokat, amelyek az egész évre vonatkoznak. Hát így nem lehet normálisan gazdálkodni, tehát én így nem várhatok el joggal felelős gazdálkodást az intézményektől. Tehát ez legalább, mi az önkormányzatoknak fogjuk adni a pénzt, tehát az intézményvezetőknek szeretném mondani, hogy majd egy idő után ne a mi fülünket rágják, hanem a fenntartójuk fülét, jó? Ez összesen 2,4 milliárd forint. Ugyanilyen módon megtesszük ezt a könyvtárakkal is. Tehát a 19 nagy könyvtárnak önálló finanszírozása lesz. Pontosan tudni fogjuk, hogy a debreceni, a miskolci, a zalaegerszegi, a szombathelyi könyvtárnak ennyi lesz a támogatása. Ez is mindegyik önálló költségvetési zsargonnal éves soron lesz található, tehát ez is világos lesz. És ebből ez is egyértelmű, hogy az állam számára ezeknek a megyei könyvtáraknak a finanszírozása, fenntartása, fennmaradása stratégiai kérdés. És meg tudjuk mondani világosan az önkormányzatnak, hogy te azért, mert állami kötelező feladatot látsz el, olyan feladatokat, amelyeket rögzít az alaptörvény, rögzít az önkormányzati törvény, rögzít a 90-140-es törvény, ezeket látod el, amiket mi az állam részéről rátestáltunk, ehhez megkapod a forrást. Minden máshoz te a saját bevételedből hozzá tudod tenni a forrást. Ez összesen 2,8 milliárd forint a 19 nagy könyvtárra. Valamiben több, mint 2,8 milliárd forint. Most ugye elmondtam azt, hogy növeltük a megyei könyvtáraknak a feladatait. Azért, mert növeltük a megyei könyvtárak feladatait, ezért többletforrást is akartunk ehhez hozzátenni. Ez összesen 1,7 milliárd forint. Ezt az 1,7 milliárd forintot úgy találják majd meg a költségvetésben, hogy kistelepülési könyvtári és közművési támogatás a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján. Ugye itt tegnap valószínűleg félreértetően fogalmaztam, mert Ramhár Mária igazgató az önrőjött hozzám, hogy akkor most ki is kapja ezt a pénzt, ugye mert mondtam, hogy a kistelepülések igénylése alapján. Hogy legyen világos, ezt az 1,7 milliárd forintot a megyei könyvtárak között fogjuk szétosztani. Településenként 800 ezer forinttal kalkulálva, körülbelül, ez azt jelenti, hogy a megyei könyvtár megkap, mondjuk valamelyik megyei könyvtár megkap 2,4 milliárd forintot, azt arra a három kistelepülési könyvtári rendszernek a fenntartására kell fordítania, amire megkapta. Nem fordíthatja másra, nem fordíthatja a saját megyeszékhelyi intézményére, és a többi. Az önkormányzati képviselő és polgármesteri munkát is végző országgyűlési képviselőtársaink nagyon aggódtak a mozgókönyvtári normatíva miatt, ugye a kistérségek megszűnése miatt ez problémaként jelentkezik. Azt jól tudják valószínűleg a kollégák, hogy éves szinten a rendszer egészére 200 millió forintról beszélünk, tehát a magyar állam az elmúlt években évi 200 millió forintot osztott szét a kistérségek között mozgókönyvtári normatíva címén. Tessék? 200 milliót? 2 milliárd forintot. 2 milliárd forintot. Ugye bizonyos mozgókönyvtári feladatok is ebben az 1,7 milliárd forintban lesznek benne. Tehát nem kell itt sem aggódni, és egyébként azért sem kell aggódni, mert a másik oldalon meg a települések számára visszahozzuk a normatívát. És ez a nagy erő, hogy visszahozzuk a normatívát. Az összes település számára, amelyiknek nincsen megyei múzeuma és nincsen megyei könyvtára, azok számára egy olyan normatívát hozunk vissza, ami, mindjárt mondom a pontos nevét, a települési önkormányzat támogatása könyvtári ellátás és közművési feladatok ellátására a lakosság szám arányában. Ez összesen 7,5 milliárd forint, 1140 forint per fővel számolva. Tehát azok a települések, amelyek 2009 óta nem kapnak kulturális normatívát, most nem hogy kulturális normatívát fognak kapni, hanem ezt a normatívát kifejezetten a könyvtár és a közművési feladat ellátás címén fogják megkapni. Nem fordíthatja a sportöltöző kifestésére a futballpálya mellett, hogy világos legyen. És ezt mi számon is fogjuk kérni az önkormányzatoktól, hogy ezt a pénzt arra fordították-e, amire kapták. Ez a 7,5 milliárd forint nem olyan sok pénz. De pont 7,5 milliárddal több, mint ami idén áll rendelkezésre, meg mint ami tavaly állt rendelkezésre. És hát ez eléri a 2009-es szintet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez már önmagában komoly eredmény. Azok a városok, amelyek megkapják a támogatást a megyei könyvtárra, tehát a nagyvárosok meg a múzeumra, azok is kapnak normatívát, de ők csak a közművelési feladatellátásra kapnak normatívát. Most amiben hosszú távon gondolkodunk az az, hogy még ennél a két normatíva típusnál hogyan tudunk itt is a normatívától, a normatív finanszírozásból elindulni és átlépni a feladatalapú, illetve az érdekeltségnevelő finanszírozás irányába, ahogyan azt már idén megtesszük a múzeumokkal, hiszen a megyei múzeum intézményrendszerről leváló kisebb múzeumegységek, amelyeket odaadunk a településeknek, azok után támogatást fognak kapni pályázati alapon az önkormányzatok. A jövő év egy átmeneti év lesz, tehát mi azért elosztottuk annak egy részét, hogy ne dőljön be egyetlen egy kis múzeum sem, de azt mondjuk, hogy 2014-től már te csak tisztán érdekeltségnövelő rendszerbe fogod megkapni a támogatást, hogy motivált legyél abban, hogy működtesd az intézményedet. Ez a támogatás 1 milliárd 44 millió forint különben, amit a települési önkormányzatoknak múzeumi érdekeltségnövelő támogatásként osztunk szét. Ez egy jelentős támogatás. Én elmondtam a múzeumi szakembereknek azt, hogy idén 2,6 milliárdot fordítanak a MIK-ek, a megyei intézmény fenntartó központok a teljes magyar vidéki múzeum intézményrendszer finanszírozására. Mi jövőre ezzel szemben 4,1 milliárd forintot fogunk fordítani, amiben benne van ez az 1 milliárd forint érdekeltségnövelő is, meg benne van az a 2,4, amiről az előbb beszéltem, hogy megyeszékhelyi múzeumok. És hát ami még fontos, hogy a fővárosról sem feledkezünk meg, bár ott azt hiszem ott van a legnagyobb elégedetlenség. Ezt a papírt nem találom, de nem baj, mert tudom fejből is. Az egyik az a fővárosi önkormányzat támogatása normatív alapon, majdnem 700 millió forint, 677 millió, talán 677 millió forint, ami a fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelési feladatainak az ellátására fordítható. Hát ebből nyilvánvalóan a Szabó Ervin könyvtár finanszírozásához fog tudni hozzájárulni a főváros, amiről tudjuk, hogy nem elegendő, de hát a fővárosi Szabó Ervin könyvtár fenntartása nem csak a mi feladatunk, viszont ez egy jelentős támogatás. A kerületeknek is adunk támogatást, szintén 677 millió forintot, normatív alapon fogjuk ezt szétosztani a kerületek között, ezt kifejezetten a közművelési feladatellátásra, hiszen a fővárosi kerületekben könyvtári feladatellátásra nem kell pénzt adni, mert azt a Szabó Ervin könyvtár ellátja a fiókönyvtári rendszerén keresztül. Na most nem az összegek a fontosak. Persze fontosak önöknek az is, mindenkinek fontos, de a modell a fontos. Hogy összefoglaljuk tehát, hogy világosan lássuk, az állam miért vállal felelősséget. Egyrészt azt mondja, hogy fontosak számomra az állami intézmények. Azok közül is ki akarjuk majd emelni az ászlós hajókat, már dolgozunk a nemzeti intézményrendszer koncepcióján, tehát hogy mondjuk azt, hogy melyek azok az állami közgyűjtemények és egyéb intézmények, amelyek kiemelkednek, amelyek szakmai értelemben és a stabil finanszírozás tekintetében abszolút, tehát ott azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet hosszú távú, több éves finanszírozást mögéig tenni, hogy mondjuk tervezhető legyen a szakmai működésük, hogy végre már olyan országban éressünk, hogy ne kerüljünk mindig amiatt versenyhátrányba, például a múzeumi területen egy osztrák, német, francia, olasz múzeumhoz képest, hogy ők már most tudják Bécsben, hogy 4 év múlva milyen kiállítás fog nyílni a Leopold Múzeumban, mi meg azt sem tudjuk, hogy 1/2 év múlva milyen kiállítás fog megnyílni valamelyik nagy állami múzeumunkban. Tehát ezért kell kidolgozni a nemzeti státusz, hogy azt mondjuk, hogy ezek az intézményeink az ászlós hajók. És utána van egy második szint, ahol azt mondjuk, hogy ezek az intézmények is állami fenntartásban kell, hogy maradjanak, de ezeket nem tekintjük kiemelt státuszú intézményeknek. Ez az egyik része. A másik, hogy azt mondja az állam, hogy mi számunkra fontosak bizonyos feladatok, ezek közül nem csak a kötelező feladatokat finanszírozzuk, hanem olyan feladatokat is finanszírozunk, amelyeket a törvény nem tesz kötelezővé. Ugye ezek közül kettőt kell kiemelni, a múzeumi és a színházi területet. Mert azt nem teszi kötelezővé a törvény, de hát nem akarjuk elengedni egyetlen egy múzeumnak sem a kezét. Ezért mondjuk azt, hogy differenciált rendszer, kiemelten a nagy múzeumok, a nagy könyvtárak, mellé téve minden megyeszékhelyen a közművelési feladatellátásnak a szakmai háttérszervét, a Nemzeti Közművelési és Közgyűjtemi Intézet keretein belül, és ezeken túl legyen egyértelmű, hogy mit fordíthat a pénz, vagy milyen pénzt fordíthat az önkormányzat közművelési feladatellátásra, és a kisebb településeken mit fordíthat az önkormányzat közművelési és könyvtári, illetve ahol van múzeumi feladatellátásra. Szerintem ez egy tiszta modell. A belső elosztási elvek jelzik azt is, hogy mire milyen hangsúlyt akarunk helyezni. Még egyszer mondom, az a feladat, hogy utána ezt megtöltsük egy kicsit nagyobb pénzzel. És végül akkor egy-két szakmai dologról még, amit én legalábbis problémaként élek meg. Tegnap is felemlegettem, hogy itt az Országos Széchenyi Könyvtár kapcsán vettem részt egy szakmai beszélgetésen néhány olyan egyetemi oktatóval, aki régió barátom, és akik elmondták, hogy hogyan látják a Széchenyi Könyvtár működését. Nem erről akarok beszélni, nem ez a lényeg, csak egy dolog. Mindenki fölvetette nekem, hogy nagyon rossz az a tendencia, hogy az olvasó teremből fogynak az olvasók. Hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan az a kell szemesülni, hogy egyre kevesebb a helyben olvasó embereknek a száma. És hogy ezen mindenképpen változtatni kell. De hát hogyan? Én azt mondom, hogy ezen nem tudunk változtatni. Én azt mondom, hogy ezzel szembe kell néznünk. És részben a szakma képviselői közül többen ezzel már szembe is néztek. Szerintem a jövő könyvtárának nem az lesz az elsődleges feladata, hogy a olvasóteremben tartsa benne az olvasót. Ezt szerintem önök is jól tudják. És ez minden más területen is komoly feladatok elé állít bennünket, és nagyon komoly politikai viták elé. Például, ha én azt mondom önöknek, hogy láthatóan egy bizonyos korosztály az, amelyik hűséges az olvasótermi szolgáltatásokhoz, aki azért jár be az olvasóterembe, hogy ott olvassa el az újságokat például, nincs az az eszköz, nincs az az erő, és nincs az a kulturpolitikai forrás, amelyel mi a olvasói közösségbe belépő újabb és újabb nemzedékeket erre rá tudjuk venni. Nincs, nem tudjuk megcsinálni. Csak őszintén nézzünk magunkba, hogy miképpen változtak meg az olvasási szokásaink az elmúlt néhány évben az internetnek köszönhetően. Mi magunk, miképpen olvasunk máshogy, mi magunk, miképpen használjuk a saját kézi könyvtárunkat. Nekem a legfőbb dilemmám az a otthon is, a gyereknevelésben, hogy 4 gyerekes apaként, hogy azon kívül, hogy szép apának a dolgozószobája és annyi könyv van, hogy nem lehet tőle megmozdulni, azon kívül hogyan vegyem rá a gyerekeimet arra, vagy egyáltalán rá kell levennem a gyerekeimet arra, hogy a referencialitás problémáján túl, amiről már sokszor beszéltem a könyvtárosoknak is, hogy levegye a polcról a kézikönyvtár egyes darabjait. Tehát én a múltkor a kocsis vezérigazgatóra vitatkoztam, ugye tudják ezt a heroikus vállalkozását, hogy most a Britannica Hungarikát kiadja, ami minden valószínűség szerint az utolsó nyomtatott magyar nyelvű általános lexikon, én így jósolom. Maga a Britannica enciklopédia befejezte a nyomtatott megjelenését, ezt gondolom olvasták a szaksajtóban, hogy nem sok-sok évszázados működés után többet nem fog nyomtatásban megjelenni Britannica enciklopédia. De most mindebből az következik, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy az átlagolvasó és egyébként a kutató is kezd egyre gyakrabban járni az olvasótermekbe, és máshogyan végzi a kutatói munkáját, és máshogyan szerzi a napi információit. Amiből egyáltalán nem következik az, hogy tudományos könyvtára, mint amilyen az OSK-n lenne szükség. Én mindig mondom, hogy remélem egyszer tudunk egy új Széchenyi könyvtárat építeni, és ebből a borzadályból kiköltözni. De azt is mondom, hogy harmadekkora olvasótermekre lesz szükség. Nem kell. És nem kell tőle megijedni, és attól sem kell megijedni, hogy majd sokkal kevesebb dolog lesz fönn a szabad polcon. Mert máshogyan működik a dolog. Mert pontosan tudjuk azt, hogy a tudományos kutatás elősegítéséhez és a versenyképesség növeléséhez a digitalizálást kell erőltetnünk. És a digitalizálásba kell hihetetlen módon tempót és szemléletet váltanunk, amihez persze más, megint hiányzik egy lába, forrás, ugye, de az egy külön probléma. És hogyha ezt a tapasztalatot valamilyen módon beépítjük a gondolkodásunkba, akkor ez szükségszerűen magával fogja hozni a támogatási politikán megváltoztatását is. Óriási nagy balhé lesz, hogyha egyszer tényleg megcsináljuk azt a folyamat támogatási területet, amit meg kell tennünk. A Nemzeti Kutatási Alapban majdnem 1 milliárd forintot fordítunk idén is nyomtatott folyamat kiadási támogatásra. Majdnem 1 milliárd forintot. És a legtöbb támogatást kapó folyóirat az 24 millió forintot kap. A középmezőnybe tartozó lapok, akik ugye a legnagyobb számban pályáznak, azok évi 500 ezer és 3 millió forint közötti támogatást kapnak. Óriási nagy az a folyóirat lapszám is, tehát címszám, amit támogatunk. De hogyha én arra gondolok, amikor a kortárs folyóiratnak lettem a szerkesztője 10 évvel ezelőtt, akkor az egykor több tízezer példányban megjelenő lap éppen példányszámot váltott, és 3200-ról lement a példányszám a 2500-ra, nem biztos, hogy ennyi volt az NK pályázatában, ezt csak úgy halkan jegyzem meg, az összes többi lapnál hasonló a probléma, és most már ennél is jóval kevesebb példányban jelenik meg, hogy rangos irodalmi folyóiratok, amelyeknek több évtizedes múltjuk van, azoknak a példányszáma tizedére zsugorodott össze néhány év alatt, tizedére, és hogy emögött egyébként a hatásmechanizmusoknak az erőteljes változása is érzékelhető, mert nem hatnak. Szellemi értelemben ma nem meghatározó dolog bizonyos folyóiratokban megjelenni, miközben korábban meghatározó volt megjelenni. Tehát az, hogy valaki publikált az Alföldbe, meg hogy mit írt az Alföld, annak hihetetlen módon volt hatása. Elnézést kérek, de ma nincs. És ez nem valamiféle bunkóság a részemről, hogy ilyeneket mondok, nincs ebben semmi elitkultúra ellenes felhang, csak azt szeretném mondani, hogy felelősen gondolkodó kultúrpolitikusnak nem az a dolga, hogy rezervátumokat alakítson ki a kultúrában, hanem az a dolga, hogy olyan feltételrendszert teremtsen, amelyben a kultúrát művelők, létrehozók és a fogyasztók, az olvasók is kellőképpen tudják az igényeket kielégíteni. Tehát nem az a lényeg. Nagyjából azt a filmes példát szoktam mondani, hogyha két világháború között létezett volna állami mecenatúra, akkor a legtöbb tiltakozó levelet, petíciót és aláírást a néme filmesek küldték volna a miniszternek, hogy már pedig nem teheti meg az állam azt, hogy egy ilyen fontos dolgot hagy el meghalni, ezért tessék támogatni a néma filmet közpénzből, adóforintokból. Ugye ma innen visszanézve ez komikusnak tűnik, viccesnek tűnik. Hát nem lehetett a világot megállítani, és hát nyilvánvalóan vannak, amik történeti dimenzióban lesznek csak értelmezhetők. Tehát én ezt azért mondom a kedves kollégáknak, mert ebből következik egy probléma. Az, hogy önök, meg sok-sok intézményvezető azon gondolkodik, hogy miképpen lehetne bentartani az olvasót az intézményben. Miképpen tudom a statisztikámat javítani, vagy szinten tartani. És hát ez egy teljesen érthető reakció az önök részéről, mert mindenkit revolverez valaki, engem is. Most a kormány fölöttes tagjaira gondoltam. Tehát mindenkit revolverez valaki, önök mögött ott vannak a fenntartók, ott van a minisztérium, és mindenki azt mondja, de hát kérem szépen, mivel igazoljuk a létünket? Azzal tudjuk igazolni a létünket, amit a statisztika megmutat. Az, hogy hányan beiratkozott olvasó van, mennyien kölcsönöznek, milyen könyvtárközi kölcsönzési gyakorlat van, és a többi, és a többi. Hát látjuk, hogy azt nem tudjuk megtenni, semmilyen eszközzel sem, hogy a helyben olvasók számát, aki olvasó, a helyben olvasóknak a számát, azt gyarapítsuk. Meg a helyben kutatóknak a számát sem tudjuk gyarapítani. Ezért ebben a változó feltételrendszerben sokan azzal kísérleteznek, hogy az alapvető eredeti könyvtári feladatoktól eltérő feladatokat vállaljanak magukra. Hát Ramhár Máriáiknak kávézójuk van a könyvtárban, remek. Nem? Milyen jó kávét ittam ott a múltkor. De az egy dolog, az helyes egyébként, hogy van. Az helyes, hogy van. De jó páran olyan közművelődési feladatokat, művelődés szervezői feladatokat vállaltak föl, amik alapvetően nem könyvtárosi feladatok. Ez nem biztos, hogy baj. Én csak azt mondom, hogy ezt úgy kell megoldani, hogy ennek azért a végén mégiscsak az legyen, hogy olvasásra vesszük rá az embereket. Mert az nagy baj, hogyha egy múzeum, a múzeum pedagógiai és múzeum módszertani munkája során ugyan képes behozni egy csomó családos, vagy gyerekes családot a hétvégi programokra, és azok még belépőjét is vásárolnak, és föl tudja mutatni nekem a statisztikájában, hogy őnála ennyi a fizető látogató szám, mert az kell, ugye lássa az állam, de nekem az is kell, hogy abból a térből, ahol éppen játszik, kivág valamit, ahol éppen valamilyen vetékedőn vesz részt, valami kirakodó vásárt néz meg, és valami kütyüt megvásárol, át is sétáljon a kiállító térbe. Megnézze az állandó vagy az időszaki kiállítást. És bizony, én ugye tegnap elmondtam azt a példámat, hogy rendszeresen járok a gyerekeimmel mindenféle programokra a mezőgazdasági múzeumban. Nekem jó, mert a gyerekeim míg ott vacakolnak, addig én körbejárom újra és újra a kiállítást, meg egyébként átrángatom a kisgyerekeimet is, hogy nézd, milyen érdekes ez meg az, de látom azt, hogy hányan nem teszik ezt meg. Bemegy, húsvét van, tojást fest, kivág valamit, hazamegy, és közben át se nézett a 10 méterre arrébb levő állandó kiállítótérbe. Nem is tudja, hogy mi van ott. Lehet, hogy még egyszer sem járt abban a kiállítótérben. Mert ő mit keres? Programot a gyerekének, programot a családjának. Értelmes időtöltést. Tehát itt valahogy az egyensúlyt kellene megtalálni. És a könyvtárosok és a közművelési dolgozók között is valamilyen együttműködést kell megindítani. Az, hogy mi a Magyar Művelődési Intézetet átalakítjuk, és azt mondjuk, hogy ez a Magyar Művelődési Intézet nem csak nemzeti közművelődési intézet lesz, hanem nemzeti közművelődési és közgyűjtemi intézet, ez éppen ennek a logika mentén történik meg. Éppen annak mentén, hogy próbáljuk rávenni magunkat arra, és egyébként az állam részéről majd ehhez segítséget nyújtani valamilyen formában, hogy együtt kell gondolkodnunk könyvtárosoknak, közművelési szakembereknek, múzeumok esetében muzeológusoknak, történészeknek, művészettörténészeknek és a többi, és közművelési vagy közösségi művelődéssel foglalkozó szakembereknek azon, hogy hogyan vigyük be a könyvtárba, és hogyan vigyük be a múzeumba a látogatókat, és hogy hogyan neveljük őket tudatos olvasóvá, mert nem csak internetezni kell a könyvtárba és DVD-t kikölcsönözni, tehát hogy olvasóvá, hogy olvasó nemzet maradjunk, nem lesz az baj, hogyha egyébként nem papíron fogja olvasni az újságot, hanem interneten. Én is, ha saját példámat mondom, 20 évvel ezelőtt, egyetemista koromban 3 napi lapot, 4 heti lapot és 10 folyóiratot járattam a saját pénzemből a saját lakásomba. Ma egy napi lapot járatok, és azt is csak lokálpatriotizmusból, a megyei napi lapot. És semmivel sem olvasok kevesebbet újságot, sőt, mást olvasok és máshogyan olvasok. Ez nagyon fontos. És az az élmény a gyerekeim számára, mert hogyan vált az ember újságolvasóvá, úgy, hogy a szülei is járattak újságokat. És hogy a szülei megrendelték nekem gyerekkoromban először a Dörmögödömötört, aztán a Kincskeresőt. De ez az élmény már a mi gyerekeinknek nem nagyon lesz meg, mert egyszerűen nem lesz meg az a primér tapasztalat, hogy a szülő, az otthon apa meg anya újságot olvas. Ebből persze van egy fontos kulturális, következik egy fontos kulturális dolog is, hogy nem fogunk tudni azzal mit kezdeni, amikor rokonunkhoz vagy ismerősünkhöz látogatunk, nem most, ezért ez nem holnap lesz, hanem mondjuk 100 év múlva, rokonunkhoz vagy ismerősünkhöz látogatunk, hogy fölmérjük a lakások alapján a műveltségi szintjét, vagy legalábbis az érdeklődését. Mert hát most bemegyünk valamelyik rokonunkhoz, és látjuk, hogy csak 2 szakácskönyv van ott, akkor érezzük, hogy itt baj van. Baj van. De hát ez 100 év múlva nem lesz így. 100 év múlva nem lesz így, milyen kis kütyük, nekem is most ott van ennek kis kütyüm, hát a fél elektronikus könyvtár le van töltve a... Mi a franc? Minek hívják ezt a... Nem a pendrive-ra, hanem a... Nem ez a... Van ez a... Van valami spéci neve, most nem jut eszembe. Nem e-book olvasó, azt, hanem... Táblagépem, ezt a szót kerestem, köszönöm. Tehát a táblagépemre a fél elektronikus könyvtárat letöltöttem, és egy sor számtalan esetben verseket, meg bibolt, meg én nem tudom, mit olvasok éppen, amikor van időm. Tehát nem fogjuk tudni megállapítani, de ez egy mellékes szál. Viszont meg kell tennünk azt, hogy megmentsük a jövő nemzedékét, és föl kell vennünk a versenyt a nyugatiakkal, mert ott már egy évtizede komoly módszertani programok működnek annak érdekében, hogy az óvodáskortól beszoktassuk az embereket a könyvtárba, beszoktassuk a múzeumi térbe. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor óriási nagy hibát követünk el. És ezért nem érdemes keseregnünk azon, hogy kevesen járnak be az olvasóterembe, meg hogy egyre kevesebben járnak be, meg hogy csak a nyugdíjasok olvassák a nyomtatott lapokat. És bátran neki kell mennünk annak a problémának majd, nagy, ez lesz a legnehezebb, mert politikailag kínos. Ha tudnák, hogy én milyen leveleket kapok volt szerkesztőtársaimtól, barátaimtól, hogy én akiben ennyire bíztak, én teszem tönkre azt a kulturális intézményrendszert, amelyből én kinőttem. És mindig mondom, hogy nem én, az olvasó, az igény, a változó világ. Az olvasók hagynak el benneteket, hagynak el bennünket. Ezért, de egyébként 20 év érezhető folyamat, ahogy egy könyv megjelenése eseményé válik, és ahogy egy folyóirat publikáció kevésbé jelentős. Ahogyan 30 évvel ezelőtt minden valamire való író a regényét folytatásokban közölte irodalmi folyóiratban, most eszébe sem jut. Mert a könyv megjelenése az, ami attrakció. Ezért a könyvben hosszú távon tartósan van muníció, mint tárgyban is. Tehát, mint papíralapú médiumban. De a folyóiratban nincsen. Ezért neki kell menni ennek, és azt kell tudni mondani, hogy öreg, mi azért adunk neked pénzt, hogy digitálisan jelentesd meg, amit csinálsz. És legfeljebb arra kell majd kidolgoznunk programokat, hogy hogyan tudjuk azt pénzzel támogatni, hogy a digitálisan megjelenő kiadványokból is legalább 6 példány, annyi most a köteles példány, papíralapon is rendelkezésre álljon a tartós archiválás érdekében, mert azért mi óvatosak vagyunk és félünk attól, hogy egyszer kialszanak a lámpák, és még természetes fénynél akkor is fogunk tudni olvasni. A papír pedig bizonyította az időtállóságát, mint adathordozó. A pendrive-ról meg nem tudjuk, hogy majd 1000 év múlva, ha előássák a földből, az ugyanúgy fog-e működni, mint egy papírusztekercs. Tehát, kedves kollégák, nagyon komoly kihívások előtt állunk. Szerintem nagyon nagy változásokkal kell még számolnunk. Én arra kérem önöket, hogy bátran nézzenek szembe mindezzel. Egyáltalán nem vagyunk túl semmi sem, hanem sokkal dinamikusabban, gyorsabban és váratlanabbul fognak megváltozni a dolgok, mint eddig. És arra kérem önöket, hogy abban segítsék a mi munkánkat, hogy segítenek újra definiálni a könyvtár fogalmát és a könyvtár feladatkörét. És azt abban segítsenek majd a fölálló Nemzeti Közművelés és Közgyűjtemény Intézet munkatársainak is, hogy miképpen tudjuk, mert én sem tudom, nincs a zsebemben bölcsekköve, miképpen tudjuk az olvasókat megtartani. És miképpen tud ez a nemzet még valamennyire olvasó nemzet maradni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Köszönöm szépen államtitkár úr előadását. Itt közben szót váltottunk, és azt mondta államtitkár úr, hogy kicsit hosszabb volt. Maradjunk annyiba, hogy igen. De azt hiszem, hogy az előadásának a második része különösen igazából komoly továbbgondolást igényel abban a megközelítésben, amelynek végig gondolásával ezt a mai konferenciát, ezt a mai tanácskozást is kezdeményeztük. Amikor én a bevezetőben azt mondtam, hogy itt nem lezárunk valamit, hanem elindítunk és tovább gondolunk, azt gondolom, hogy azok a felvetések, amelyek itt elhangoztak, nyilvánvaló, hogy ennek az egész folyamatnak meghatározó részei lesznek. Az kétségtelen tény, hogy valamennyiünk számára egyfajta visszaigazolást jelent, hogy az állam nem csak gondolkodik, hanem cselekszik is abban az értelemben, hogy azt a felelősséget próbálja a finanszírozás oldaláról is megfogalmazni. Ezt én egy nagyon fontos üzenetnek és egy nagyon lényeges felelősségnek tartom. Itt, akik itt ülünk, valamennyien naponta éljük meg azokat a helyzeteket, amelyekben jó vagy rossz döntéseket kell hozni, éppen azért, hogy azt a fajta szolgáltatási szerkezetet ne csak megőrizzük, hanem alapvetően továbbfejlesszük. Ugyanis mindarról, amiről államtitkár úr itt szólt, egy része természetesen további fejlesztési forrásokat igényel, enélkül nem fog menni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy most úgy tűnik, hogy 2013-ra egy nagyon komoly közigazgatási átalakítás után az intézményrendszer megerősítésére kerül sor, és ennek a finanszírozási forrása is megvan, akkor azt gondolom, hogy ez a kezdet. És ebben mi, ahogy ezt a bevezetőben jeleztem, mindkét szakmai szervezet felelős partnerként kíván jelen lenni. Köszönöm szépen. És tudom, hogy államtitkár úrnak el kell mennie.
Ne arra ugyanak, el kell mennem a Zeneakadémiára, de oda is jó értészet, mert 800 millió forintot szereztem a Zolgona felújítására, úgyhogy muszáj oda menni.
Én azt nem tudom megígérni, hogy decemberben újra tartunk egy ilyen konferenciát, mert hát ha akkor államtitkár úr 700 millió, mi azzal is megelégszünk, megérkezik egy ilyen bejelentéssel. Köszönöm szépen, hogy részt vett a konferenciánkon, a tanácskozáson, és elköszönünk.